Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
A műsor támogatója az RTL Sales House. Stabilitás, megbízhatóság, kiszámíthatóság.
Mai vendégem Sós Péter János, kommunikációs szakember. Szervusz, üdvözöllek, örülök, hogy újra találkozunk.
Én is nagyon örülök, hogy találkozunk, hogy mikrofonnál találkozunk, és ebből az alkalomból köszöntöm a kedves hallgatókat is. Elnézésre, egy kicsit náthás vagyok, de ez nekem csak májusig tart, úgyhogy utána elmúlik.
Így vagyunk ezzel szerintem elég sokan, hogy az ősz meg a tél az nem egy-egy évszak, hanem egy betegség, de aztán jön majd a tavasz, kisüt a nap, azt az 5-6 hónapot meg most már fél lábon is kibírjuk. Jó, szóval azt mondtam, hogy Sós Péter János, lehet, hogy a szakmabeliek hamarabb megértették volna az, hogy SPJ.
Ez rám ragadt még boldogult újságírókoromban egy előző életemben. Az történt, hogy akkor éppen a szakmában 4 darab Sós Péter volt.
De legalább egyik sem János.
Egyik sem János, viszont egyszer a Sós, az egyik Sós Pétert apasági keresettel keresték meg.
És megtaláltak?
És akkor eldöntöttem, hogy viharosan Sós Péter János leszek, viszont a cikkeimet nagyon sokszor csak SPJ-vel szignáltam, és akkor mindenki elkezdett engem SPJ-nek hívni, én meg megszerettem, úgyhogy azóta ez vagyok.
Hát ez már így maradt. SPJ, akit mostanában leginkább PR-es szakemberként ismernek, talán legtöbben, tehát SPJ-nek rengeteg foglalkozása volt, meg amennyire tudom, hogy az összes létező kommunikációs pozícióban megfordult.
Ez típusok
szerint.
Igen, ez végül is igaz, mert én minden voltam, csak agyaggal a meghintaló nem. Tehát, ha vesszük a kommunikációs asztalt, annak mind a 4 oldalán voltam újságíró, tehát média oldal, voltam PR-es, tehát PR oldal, voltam vállalati oldalon, és végül tanítom is, tehát mindegyikbe belekóstoltam egy kicsit. Az, hogy milyen sikerrel, azt majd az ellenségei megmondják.
Majd az utókor, igazolja, igen.
Az utókor, arra nagyon büszke vagyok, hogy egy csomó mindent csináltam a PR Szövetség számára, PR Akadémiát, meg ilyesmit, és végül engem örökös tiszteletbeli tagnak nyilvánítottak, vagy vettek föl, és most már a tanítás után is címzetes egyetemi tanár vagyok. Ez jó érzés.
Utólag is gratulálunk hozzá, bár szerintem a örökös tagsághoz már gratuláltam egyszer személyesen a maga idejében.
Igen, akkor igen.
Úgy alakult. Tehát legalább 4 foglalkozást űztél. Hát ebből a PR-es kommunikátor, meg az egyetemi oktató az ugye nagyjából párhuzamosan megy már, jó ideje. Melyik tartott a legtovább?
Az újságírás.
Újságírás. Mennyi ideig?
Nem vagyok egy felugrálós típus, úgyhogy 22 évig.
Mindössze, igen. Jó.
Elkezdtem a slapai státuszba, fiatalabb a kedvéért. A slapai az, akit lezavarnak sörér, és ő írja a képaláírásokat.
Melyik ment jobban?
Az az igazság, hogy a sörnél az volt a nehézség, hogy mindig egy kicsit ott ragadtam a forrásnál, de nagy dicséretet kaptam az akkori olvasó szerkesztőmtől, Csatár Imreitől, aki azt mondta, hogy végre egy fickó, aki tud magyarul. És ettől én halálboldog lettem, és azóta is büszkén, ha szabad ezt mondanom, nyelvtannácinak tartom magam, és még a veszőhibákat is javítom szerencsétlen diákjaimnál.
Amit nagyon helyesen teszel, a vesző egy rendkívül hasznos írásjá. Most nem sorolom a problémákat, amiket okozhat ennek a hiánya, szóval jobb, ha megtanuljuk, hogy hová való. Csatár Imrét említett, hát én is ismertem futólag, eltöltöttem egy rövid időt a Magyar Nemzet szerkesztőségében körülbelül 30 évvel ezelőtt, és ott tevékenykedett, és igen nagy tudású embernek számított előtte is, meg még utána is, azt gondolom.
Így volt, én erre az egész garnitúrára nagy tisztelettel emlékszem, így fölnéztem rájuk a semmiből, és el nem tudtam képzelni, hogy egyszer majd én is ilyen öreg fiú leszek.
És szomorúan nézted a sörös korsót, ami igen, a kezdeteknél hűtársad volt. Jó.
De bocsánat, a történet vége az, hogy végül is főszerkesztőként fejeztem be, megcsináltam 1-2 lapot, úgyhogy úgy végigmentem a szamárlétrán.
Nagyon helyes, alul kell kezdeni, onnan tudja a kedves főszerkesztő, hogy aki lent van, az mit csinál, hogy csinálja, és mit lehet elvárni tőle. Ma sem lenne hátrányos, ha mindenki alul kezdené, és végigjárná azt a szamárlétrát. Tanulni is lehet közben ugyanis.
Erről jut eszembe Misu bácsi a Nemzetnél, aki egyszer csak meglátta az egyik fiatal Attila Kereszt nevű újságírót, és ráförmett, hogy magát folyton itt látom a szerkesztőségben. Mondja, miért nem dolgozik? Ma már ez nem így van.
Hát bizony, valaha a téma még az utcán hevert, hát most meg a monitoron hever, meg a közleményekben hever, meg nem tudom, a social médiában. Hát nagyot változott a világ. Egy dologban azért nem változott, és így utoljára még téged idézlek, megrögzött kommunikátor vagyok. Azért ez kitart egy ideje.
Igen, azt kell mondanom, hogy már én a gimnáziumban is szerkesztettem, megírtam az Ötvös Diák című világlapot, és azóta állandóan írok. A gyerekeim meg a nevel gyerekeim röhögnek rajtam, mert ütögetem a billentyűket, ahogy én megszoktam a régi kedves Erika írógépemnél, de ők meg csak érintik. De hát ez már így marad velem örökké.
De legalább a sor végén nem húzod vissza a kocsit, vagy hogy hívták azt a jószágot, már ez is valami. Jó, hát akkor a megrögzött kommunikátorral beszélgettünk egy kicsit a múltról, és hamarosan folytatjuk a jelennel, nem most rögtön, először megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Sós Péter János, avagy SPJ kommunikációs szakember. Majdnem 3 éve annak, hogy utoljára, először és utoljára beszélgettünk ebben a rádióban. Majdnem azt mondta, hogy ebben a stúdióban, de ez így nem lett volna igaz, mert hogy a covidos idők legmélyén csináltunk egy telefonos interjút, beszélgetést. Rémes volt a hangja, de legalább jókat mondtál, még ha nem is volt igazán jó az akusztikája, most szó szerint fizikai, akusztikai értelemben. Az akkor beszélgetés apropója egy akkor megjelent könyv volt, Megértjük egymást címen, sőt hashtag Megértjük egymást volt a könyv címe. A történelem annyiban ismétli önmagát, hogy ismét egy publikáció, egy produktum az, amiért összejöttünk. Ezúttal egy PR szótár, egy online PR szótár jelent meg, aminek szülőatya vagy. Hogy keletkezett ez a PR szótár, és milyen céllal?
Ezt a PR szótárt én tulajdonképpen a diákjaimnak köszönhetem. Ugyanis ott kezdődött a történet, hogy én azzal szoktam kínozni szegény diákjaimat, hogyha mondanak valamilyen fogalmat, akkor azonnal rájuk förmedek, hogy mit jelent. Tehát azt mondja, hogy manipuláció. Jó van, akkor mondd meg, hogy mi az, hogy manipuláció. És így megyünk tovább. A másik...
De mernek még menni az óráidra?
Megszokták szegények.
Muszáj szegényeknek, igen.
A másik pedig az volt, hogy én tanítok marketinget és PR-t is, meg annak különböző ágait, és állandóan próbálok magyarul beszélni velük, ami ebben a szakmában nem nagyon megy.
Ugyan... A marketing szakmában különösen, de a PR-ben sem egyszerű.
Igen, úgyhogy hol mondom, hogy ez magyarul úgy hívják, vagy magyarul mondom, de tanuljátok meg, soha az életben többet nem fogtok magyarul találkozni vele, mert angolul vagy amerikaiul ezt így használják. És akkor jutott eszembe valamikor, hogy régen, 1997-ben két nagy tudású kollégám, Tábori Gyuri és Sarlós Gábor kiadott egy PR szótárt, ami angol-magyar PR szótár volt könyvformába. És rájöttem, hogy hát azóta egy kicsit megváltozott a világ, és talán ideje lenne valami mást is csinálni, és elkezdtem gondolkozni, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni, és a következőre jutottam. 1. Ma már online legyen. 2. Ne legyen fix szókészlete, hanem mindig bővüljön, ahogy a világ változik, meg újabb és újabb szavak jönnek. 3. Nem elég, ha azt mondom, hogy ez magyarul vagy angolul így és így szól, kell hozzá egy rövid meghatározás. Ami egy elég nehéz dolog, mert hát ezzel kínozom a diákjaimat is. Tehát a fogalmak, szavak, értelmek, stb. 1-2 mondatos meghatározása. Idáig eljutottam, és kerestem hozzá megvalósítót, és végül találtam egy áldozatkész céget, és egy áldozatkész embert, és ez az áldozatkész cég a Press Online cég volt, és Szenes Gábor az ügyvezetője, és ehhez csináltak egy felületet, ami nagyon érdekes volt, mert egészen más, mint amit mi szótárakban meg megszoktunk, de ez az egyetlen olyan online szakszótár Magyarországon, ami a Széchenyi könyvtártól ISBN számot is kapott, ami egy kicsit a tudományos értékét is jelzi.
Tehát kiadványnak számít.
Ez azért nagyon fontos, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy olyan kiváló embereket tudtam megnyerni, hogy segítsenek nekem, akik tényleg a szakma legjobbjai, például a jogi fogalmakat az dr. Bundai Sánta Andrea PhD és habilitált professzor, egyetemi professzor ellenőrizte és írta is részben. A válságkommunikációs tanácsadom Böhm Kornél volt, és hozzá kell tennem még a két bérelt ellenségemet, a két lektort, akik mind nagyon szigorúan rámutattak, hogy mi az, amit én rosszul csinálok, vagy nem jól csinálok, vagy hiányosan. Ők pedig dr. Rácz Gábor és Sárosi Péter, mindketten a PR Szövetség örökös tagjai. Tehát olyan nagy tudású emberek működtek közre, akik ebbe a szakmában nagyon sokat tudnak, nem maradtam egyedül. És végül a diákjaim is segítettek, mert szavakat hordtak össze nekem, igen nagy számban.
Annak idején Diderot és D'Alembert enciklopédiáját még ki kellett nyomtatni, de azóta sokat változott a világ, viszont a munkamódszer ugyanaz maradt. Sok áldozatkész ember összeállt és összerakott egy enciklopédiát. Nagyságrendileg hány szócikk van a PR szótárban?
Jelenleg ebben 330 valamennyi, de ez folyamatosan nő. Lehet, hogy mire ez adásba kerül, ez a beszélgetés, addigra már 10-15 szóval több lesz, mert most dolgoznak rajta a kollégák. Tehát folyamatosan bővülünk, újabb és újabb szavak, fogalmak kerülnek ebbe bele.
Valószínűleg már csak ezért sem lett volna értelme kinyomtatni, bármennyire jó dolog egy nyomtatott kiadványt kézbe venni, hiszen olyan tempóban változik a világ, hogy fél év alatt egy év alatt úgy is elavul a tartalma, vagy legalábbis nagyon kérdőjelessé válik.
Hát ez nem fog elavulni, mert korrigálunk mindig.
Naponta igen, frissülés.
És még egy nagyon fontos dolog, hogy mobiltelefonon is jól használható, úgy van dizájnolva, úgy van megtervezve, hogy a mobiltelefon a barátja.
Alig, hanem a fiatal kollégák meg a hallgatók leginkább mobilon fogják ezt használni.
Persze.
Látatlanban ezt megmerem kockáztatni. Szótárügyben nem ez az első próbálkozásod, ugye az akadémiai kiadó vezetőjeként te számos szótár kiadásánál bábáskodtál.
Hát tulajdonképpen azokat a nagy szótárakat, amik most vannak még a polcokon, nagyon sok ember polcán, azok az én csapatom csinálta, tehát én a saját gyerekeimnek tekintem őket. Hihetetlen nagy kaland volt. Akkor még a holland tulajdonosok bőséges anyagi támogatásával berendeztük Magyarország első szótárműhelyét. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert szótárat csinálni, úgy hirtelen ránéz az ember, és akkor egyszerűnek tűnik, nem volt ez mindig így.
Ez a szótár téma nagyon érdekes, de most egy nagyon picit megállunk, zenét hallgatunk, és erre még térjünk vissza.
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
A műsor támogatója az RTL Sales House. Stabilitás, megbízhatóság, kiszámíthatóság.
Mai vendégem Sós Péter János, SPJ kommunikációs szakember. Szóval a szótároknál hagytuk abba, még nem merítettük ki a témát, mert hogy sok izgalom van benne, azt mondod.
A szótárak az egy csodálatos világ, és ezt tudta a politika is már nagyon-nagyon régen. A dolog ott kezdődött már az 50-es években, hogy akkor Ország Laci bácsi vagy Ország László főszerkesztő, az akkor az amerikai intézet vezetője volt, és ezt nem nagyon szerette akkor se a politika. Az történt, hogy megcsinálta az angol-magyar és magyar-angol szótárakat, és folyamatosan csinálták, és akkor természetesen be kellett adni a pártközpontba.
És igen jelentős munkás mozgalmi szókincsel gondolom ki kellett egészíteni.
Nem, nagyobb volt. Nagyon sokkal rosszabb volt. Tudnék, már a B betűnél kitört a baj. Hajnali, ahogy ez szokott lenni, hajnalban megjelent a nagy fekete autó Ország Lászlónál, vitte a pártközpontba, ahol Révai József fogadta, és közölte, hogy hát országelvtárs, ez így nem lehet. Mi nem lehet? Meg volt rémülve. Nézze meg, mit csinált. Egymás után jön, hogy bolond, bolsevik. Ez nem lehet. Azonnal tegyen bele valamit. De hát Révai elvtárs, nincs közte.
Nincs közte szó. Az ABC logikájával.
Legyen. Úgyhogy visszavitték. Szegény ország azt találta ki, hogy szétbontotta, hogy bolond, bolondozik, bolondul, stb. Bolsevik. Megint a fekete autó.
És ez
autó.
Jobb volt.
Révai országelvtárs nem értette meg. Legyen közte szó. De hát nincs. Legyen. Úgyhogy szegény Ország László hazament, és kitalálta azt a szót, hogy bólongat. Ilyen magyar szó nincs. Van bólintgat, van bólogat, stb. Bólongat nincs.
De hát azóta betette. Van.
Azóta van. Ha megnézik a más nyelv szótárakat, tehát a német, francia, ott is a bolond meg a bolsévik közt valami egetverő marhaság be van téve, mert szegények kénytelenek voltak. A másik nagy csel a szótárakban, és ezt kevesen tudják, hogy minden szótárba tesznek vízjelet. A vízjel az azért van, hogy ha véletlenül valaki lemásolná, akkor az egyből kiderüljön, tehát a vízjel az egy tudatosan belerakott hiba. Nekünk az első angol szótárnál a következőt tették be a fiúk. Az angol-magyarnál mindig beszokták írni a kiejtés szerint, ez a nemzetközi kiejtési rend, és a következő szerepelt benne, Manchester, Est, Liverpool. És ez sok éved át benne volt, és a Liverpool, de Est, Manchester, aztán most már végre kiszedték. Ebben a mostani szótárban ilyen nincsen, mert ez online szótár, ennek mások a szabályai.
És kicsit könnyebb másolni, meg talán nem is úgy védik, mint a régi dolgokat, jó? Hát mire való a szótár? Többek között arra, hogy értsük egymást. Értjük egymást? És most nem csak a szótárakra gondolok.
Nem értjük egymást. Nagyon-nagyon nem értjük egymást. Ha valaki csak egy picit belenéz mondjuk a Facebookba, akkor amit lát, az azt fogja látni, hogy anyázás van, és az emberek elbeszélnek egymás mellett. És ez nekem nagyon-nagyon régi mániám, hogy itt van valahol az információs korszak vége, vagy legalábbis az információs korszak halála, amit egy amerikai tudós, Evid Awadia úgy nevezett, hogy infokalipszis. Miről van szó? Arról van szó, és ezt ma mindenki tudja, hogy rendkívül könnyű lett hamis híreket gyártani. Nem is kicsiket, nagyokat. Néhány nagy országban, akiket most nem fogok megnevezni, csapatok vannak, akik azért, hogy a másik ország választását befolyásolják, napi több száz hamis hírt engednek bele az éterbe, vagy nem az éterbe, hanem a Facebookba és egyéb ilyen felületekre, ami azt jelenti, hogy az emberek nem tudják, hogy amit ők olvasnak, az igaz vagy hamis. Most is megy körbe a Facebookon valami évezredes vagy évtizedes marhasság, ahogy megtiltom a Facebooknak, hogy használja a képeimet, vagy valami eszelőség, és emberek ezeket megosztják, terjednek, nem lehet megállítani. Ez sajnos így van minden médiumban. Mi történik? Az történik, hogy például a Facebook és az összes hozzá hasonló közösségi médium azokat hozza elénk, akik a barátaink, akik egyetértenek velünk, vagyis kialakul egy véleménybuborék. Viszont nem látjuk a másik oldalét, és ez a médiában is így van, mindenki a saját politikai ízlése szerinti médiát olvassa, médiumot olvassa, és akkor az történik, hogy ha valamelyik oldal valamiről nem beszél, akkor az nem történt meg a számukra, tehát két külön valóság alakul ki, és mivel ezek a különböző táborok nem is kommunikálnak egymással, a társadalom egyszerűen szétszakad, és nem köti össze őket más, csak a gyűlölet. Mindegyik csoport megtalálja azokat a médiumokat, amikbe hisz, és amikbe nem hisz, és ezek között ma már nincsen átjárás, és szétszakítja a társadalmat.
Az Infokalipszisre még visszatérünk, most egy kicsit búsulunk azon, amit mondtál, közben zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Sós Péter János, SPJ kommunikációs szakember. Szóval az Infokalipszisnél hagytuk abba, és itt már is kívánkozik ide egy másik kifejezés, amit mostanában igen sokszor hallottunk, meg valószínűleg mi magunk is kiejtettünk a szánkon. Ez a mesterséges intelligencia, meg az ezzel összefüggő dolgok, jelenségek. Ugye az Infokalipszis egyik fontos jellemzője, hogy bárkiről, bármilyen témáról lehet olyan kompromittáló anyagokat gyártani, amelyeknek semmi közük a valósághoz. Az illető szerepelhet fotón, videófilmen, megszólalhat a saját hangján, úgyhogy nem volt ott, nem azt mondta, nem azt csinálta.
Ez egy régi dolog, ha megnézik például a Forrest Gump című filmet, ahol a főhős találkozik John Lennonnal, kitüntetés vesz át Kennedy-től vagy Nixon-tól, az akkor világcsoda volt 40 évvel ezelőtt, ma ez egy $100 kis szoftverke, ami telefonra le lehet tölteni. A baj a következő, és akkor a mesterséges intelligenciára egy kis szót hagy pazaroljak, ez az intelligencia dolog mit jelent? Megint a fogalmakról van szó. Chomsky azt mondja, hogy a nagy különbség az emberi gondolkodás meg a mesterséges intelligencia között az, hogy az emberi gondolkodás viszonylag kevés adatból tudott valami újat felépíteni, a mesterséges intelligencia viszont nagyon-nagyon sok adatból hoz össze valamit. De sokkal több mesterséges intelligenciát ismerünk meg, használunk, mint ami mostanában divatos, most hirtelen ez divat lett. Tehát mindenki tudja például a sakkautomatákat, vagy a sakkszoftvereket, amivel ezelőtt még 10 évvel is küzdöttek a nagy sakkozók. Ez már mesterséges intelligencia volt, tanult, minden játszmából tanult. A sakkszoftver úgy működött, hogy a készletéből mindig kiválasztotta az a legjobb lépést. De a régiek, a nagyok, azok meg úgy működtek, hogy kitalálták a lehető legjobb lépést. Vagyis az emberi agy, az sokkal többet tud, mint a mesterséges intelligencia, mert ő ki tud találni olyat, ami még nincsen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a kreatív emberek meg a zsenik, azok úgy működnek, hogy többet tudnak, mint amennyit tanulnak. A mesterséges intelligencia erre képtelen. Ő tulajdonképpen egy ilyen statisztikai átlagot hoz a nagyon-nagyon nagy adatkészletéből. Nagyon jól lehet használni. Én például ma reggel megkérdeztem az egyik mesterséges intelligenciát, hogy a föld lapos vagy gömbölyű.
És kiderült végre, mert ez nagyon komoly problémát okoz sok embernek.
Igen, azt mondta, és teljesen igaza volt, hogy ez nagyon vitatott téma régóta, és felsorolta az érveket a gömbölyűség mellett, és felsorolta az érveket a laposság mellett, és felsorolta azt, hogy mik azok az érvek, amik egy kicsit a gömbölyűség mellett szavaznak.
Egy kicsit, igen.
Igen. Tehát nagyon-nagyon jó segédeszköz. Mindenfélét meg lehet vele csinálni. Sajtóközleményeket lehet vele íratni, meg ilyesmit. Őszintén megmondom, ha úgy megnézek néhány hivatal, meg multi sajtóközleményét, jobban jártunk volna, ha ezt mesterséges intelligencia írja, de ez az én kicsi magánvéleményem.
Ugye a sakkos példádra visszatérve, tényleg csak egy szó erejéig, ugye a 20-30-40 évvel ezelőtt az aktuális sakkvilágbajnok a szekundánsaival, nem tudom, heteket, hónapokat töltött a legérdekesebb játszmák elemzésével. És most kialakul egy igen igazságtalan verseny, mert az erre szakosodott mesterséges intelligencia pár másodperc alatt a történelem összes sakkjátszmáját végig tudja elemezni. Tehát valahol a gyorsaságban, meg az átfogó jellegben azért mégiscsak csak nagyon jó lesz az, amit a gép csinál.
Így van, én azt mondom, hogy nagyon hasznos, csak felülről korlátozott, beüti a fejét a kreativitás falába.
Összegyűjt mindent, ami tudható, csak éppen új dolgot soha nem fog létrehozni.
Nem tud. Az, amit újnak ad el, mert mondják, hogy rajzol, meg zenét szerez, meg mindenféle jópofát, azokat összehordja különböző létező panelekből. Én szórakoztam ezzel az egyikkel, hogy Hemingway stílusába írjon nekem novellát, meg egy kollégámi stílusába írjon nekem verset. Nagyon szépen megcsinálta, jól ismert panelekből. Egyetlen új dolog nem volt benne. Tehát azt tudom mondani, hogy a mesterséges intelligencia a legszorgalmasabb segédünk lehet, csak mindig egy kicsit a körmére kell nézni, mert azért még egy kicsit billeg az, hogy mennyire megbízható. De ez biztos, hogy javulni fog idővel.
Csak aztán, hogy ez a javulni, ez milyen értelemben, és hogy kell-e macska köröm közé tenni, nem tudjuk. Ugye a mesterséges intelligenciának, most mi intelligenciának nevezzük, csak éppenséggel nem az, hanem egy igen jó plagizátor, de hogy 5 vagy 10 év múlva mit hoz a jövő, azt majd megbeszéljük 5 vagy 10 év múlva.
Még egy szóra. Nagyon jó szót mondtál, hogy plagizátor, ugyanis itt azért szerzői jogi kérdések is felmerülnek. Hogyha az én dolgozatomnak a lényeg én írom, de a érvanyagát, azt összehordja nekem a mesterséges intelligencia innen-onnan, akkor vajon kiírta ezt a dolgozatot?
Lesz még dolguk a jogászoknak is, meg majd a bíróknak, a bíróságoknak rögtön a jogászok után. Na hát majd megbeszéljük legközelebb jogászok társaságában. Jó, most megállunk, zenét hallgatunk és visszajövünk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Sós Péter János, SPJ kommunikációs szakember. Hát beszélgettünk már sokféle dologról, és előkerültek a véleménybuborékok, a krízisek, az infokalipszis, meg az, hogy a föld lapos, és ezt már a mesterséges intelligencia. Beszéljünk végre pozitív, meg lelkesítő, meg vidám dolgokról, hiszen a kommunikáció nem csupa szörnyűségből áll, gondolom én. Tanítasz, fiatalokkal találkozol. Mit látsz a fiatal generációban? Jobban fogja csinálni, mint azok, akik jelenleg a szakmában vannak? Biztosan másképp.
Először is azt mondom, hogy ebben a szakmában a jobb meg a rosszabb az nem létező fogalom, tehát ezeket én mindig írtam, mert kinek jobb, mihez képest jobb, mi a jobb meghatározása, na ez már az a szokásos kínzatás. Amit én érzek, először is szubjektív vagyok, tanítás, a fiatalokkal való foglalkozás a legjobb szer az öregedés ellen. Egész egyszerűen én érzem, hogy megfiatalodom, amikor a fiatalok között vagyok, és nagyon sokat tanulok tőlük. Például ez a szótár is az ő inspirációjuk volt, de fogalmak, egész egyszerűen a világlátások. Nagyon belemegyünk, és nem akarok itt most tudományoskodni, de a mai Z generációnak az agya kimutathatóan másképpen működik, mint a miénk. A mai digitális benszülötteknek már a második generációja van a világban. Tudnélik, a régi digitális benszülötteknek először meg kellett tanulni, írni, olvasni, amikor elkezdtek mobiltelefonnal, vagy tabletta, vagy ilyennel foglalkozni. A mai digitális benszülöttek már bébikorukban, 2-3 éves korukban megtanulják, hogyha ráböknek a képernyő egy pontjára, akkor valami érdekes, izgalmas, szép dolog
és
jön.
És csodálkoznak, hogy a könyvben nem lehet arrébb húzni
és
a képet.
És csodálkoznak, erre videófelvételek vannak. A lényege az, hogy az agyuk meg ehhez hozzá változik, erre van szakkifejezés, de nem akarom itt most ezzel bombázni a szegény hallgatókat. A lényeg az, hogy egészen másképp működik az agyuk, mint a miénk. Nem is fog közel kerülni. Mit jelent ez? A kommunikációban felmerül egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ez a hitelesség kérdése. ha az előző generációk elkezdenek kommunikálni a mai Z-generáció, vagy a Z-generáció második hulláma felé, akkor hiteltelenek lesznek. Akkor lesz a dolog hiteles, hogyha a generáción belüli emberek fognak egymással kommunikálni, és ez az élet minden területére érvényes. Mondok egy ilyen mostanában divatos példát, ez az énekes fiú, ez az Ária, ez egészen más csinál, mint amit az elődeik csináltak volna, de rezonál a saját korosztályára. Tehát itt az a dolog lényege, hogy ez az új korosztály, vagy új réteg, ez tulajdonképpen azt fogadja el hitelesnek, ami számára a saját korosztályából jön. Ha én, mint öreg fiú ránézek, vagy azt mondom, hogy hát feléjük kell kommunikálni, akkor azt kell látnom, hogy meg kell kérnem valami tizenévest, vagy huszonévest, hogy találja ki, hogy hogyan és mit, és ha úgy vélem, hogy ez valami égbe kiáltó baromság, akkor jó úton vagyunk.
És ilyenkor segít egy jó szótár.
És ilyenkor nagyon jó segít egy jó szótár, mert hirtelen tanulok két-három új kifejezést, amit sürgősebbe kell tenni majd a szótárba.
Hát akkor visszakanyarodtunk oda, ahol elkezdtük a beszélgetésünket, hogy megjelent az online PR szótár, aminek a létrejöttéhez ezúton is gratulálok neked, meg az összes kollégának, aki részt vett ennek a megalkotásában. Akkor beszélgessél sokat fiatalokkal, meg idősebbekkel, meg öregekkel, meg mindenkivel, akihez hozzá tud tenni. Meg nem csak ehhez, hanem az élet dolgaihoz, meg a kommunikációhoz. Viszont a műsoridőnk a mai napra úgy nagyjából véget ért, körülbelül ennyi fért a mai beszélgetésünkbe. Hát majdnem 3 év telt el azóta, hogy utoljára leültünk a stúdióban. Szerintem ne várjunk újabb 3 évet, találkozzunk hamarabb. Köszönöm, hogy most velünk voltál, és gyere máskor is.
Én meg nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, meg azokat a bátor embereket köszöntöm, akik ezt végighallgatták.
Már integetünk is nekik innen a stúdióból. Nos, hát akkor mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést vagy bármelyik másikat szeretné meghallgatni, újra meghallgatni, megtalálja markamonitor.hu, és a menüsorban kattintson a podcast menüpontra. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mi elmegyünk, kérem önök ne menjenek sehova, a Jazzy programja remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
A műsor támogatója az RTL Sales House. Stabilitás, megbízhatóság, kiszámíthatóság.